Kutatások szerint a felnőtt lakosság csaknem 80%-a szenved derékfájdalomtól. A budapesti Mind Klinika orvosigazgatója, a Svájcban is praktizáló dr. Enz László idegsebész és intervenciós fájdalomterapeuta szerint a gerinc fájdalmakra többnyire a megoldás a precíz diagnózis felállítása és a személyre szabott célzott terápia kiválasztása, melyben a Mind Klinika professzionális szakemberei és Európában is egyedülálló technikai felszereltség tud segíteni, illetőleg tudnak segíteni. Ez egy idézet tulajdonképpen a szerkesztőségünk címére érkezett sajtóanyagból. Ennek nyomán kerestem meg a klinika igazgatóját, dr. Enz Lászlót, akit köszöntök is szeretettel a telefonban a végén, és köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Miként is történik ez a bizonyos gyógyító munka, ez a precíz gyógyító munka, amely a legek jelzőjével illethető?
Nagyon fontosnak tartom, hogy nyilván mi se tudunk csodát tenni, de azt gondolom, hogy ma már nagyon sok olyan oldala van a derékfájásnak, amit lehet a modern tudomány eredményeivel vizsgálni és kezelni. Ebben nagyon sok minimál invazív, tehát kis beavatkozással járó eljárás van, de mindennek az alapja az, hogy megtaláljuk, hogy mi okozza a derékfájást, hiszen nagyon-nagyon sok anatómiai struktúra van, izmok, csontok, izületek, szallagok, és még akár a bőr is köztük, ami a derékfájdalmat okozhatja. Tehát az első lépés, amiben szerintem különbözik a mi hozzáállásunk a mondjuk úgy standardtól vagy átlagostól, hogy nem egyféle derékfájásról beszélünk és ugyanúgy kezeljük, hanem először tényleg részletesen megvizsgáljuk a beteget, a megfelelő képalkotó vizsgálatokat kiírjuk, és ezeket együtt értékeljük, és amikor tudjuk, hogy az izülettel, az izommal, a porckoronggal, az ideggel, vagy mivel van a probléma, akkor arra célzott terápiát fogunk a betegnek előírni.
Hát a stresszterhes világunkban igazán nem könnyű kideríteni az eredeti okot.
Abszolút így van, és a stressz, mint ilyen, az egyébként egy fontos differenciál diagnosztikai szempont is, tehát például arra is kiterjed a vizsgálatunk, hogy milyen az életmódja a betegnek, éppen milyen élethelyzetben van, mert másképpen értékelendő egy derékfájás egy stresszes időszakban, vagy egy amúgy egyébként átlagos, normál időszakban. Úgyhogy ezekre is oda kell figyelni.
Az mit jelent, hogy Európában is egyedülálló technikai felszereltséggel rendelkeznek? Miben tér el egy más hasonló egészségügyi intézmény felszereltségétől?
A felszereltség nem biztos, hogy a szónak az eredeti értelmében a legfontosabb, bár azt gondolom, hogy az MR készülékünk, ami egy 3 teszlás MR készülék, az valóban a MR radiológiai képalkotás csúcsához tartozik, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy egy nagyon milliméter részletgazdagságú felvételt tudunk készíteni, és mivel házon belül van, én nagyon sokszor speciális szekvenciákat is kérek, és erre is vonatkozik ez a kijelentés. Tehát, hogy nem csak a standard MR-eket készítjük el, hanem ahol szükséges, ott még akár az amúgy is jó minőségű képeket tovább tudjuk precízen tervezni, hogy azokat a kérdéseket meg tudjuk válaszolni, ami felmerül a klinikai vizsgálat során. A másik fele pedig az, hogy nagyon figyelünk arra, hogy mind saját magam, mind a kollégák, akikkel együtt dolgozunk, ők magasan jól képzett kollégák, és ilyen formán az elérhető tudásnak a legjavát próbáljuk a rendelés során a betegek számára biztosítani, követjük a szakirodalmat, és folyamatosan nemzetközi konferenciákon és kapcsolatokon keresztül követjük az aktuálisan elérhető legjobb ellátásokat, és amit lehet ebből megajánljuk a betegnek, vagy itt, vagy pedig valamelyik társintézményünkben.
Olvastam egy nyilatkozatát, amelyben a precíz diagnózis és a legmodernebb technika mellett, és erről jutott eszembe, hangsúlyozta a csapatmunka és a holisztikus szemlélet jelentőségét is, mert...
Ebben is úgy érzem, hogy talán valamelyest úttörőek vagyunk, hogy létrehoztunk egy olyan fájdalombordnak hívjuk, vagy multidisziplináris bordot, amiben együtt beszéljük meg az összes olyan beteget, ahol úgy érezzük, hogy vagy elakadtunk a terápiában, vagy minden esetre segítene az optimális terápia kialakításában, ha több szakma is együtt tudná megítélni a helyzetet. Ezen a megbeszélésen, amit 2 hetente tartunk, részt vesz fájdalomterapeuta, idegsebész, ortopédsebész, radiológus és a manuális szakmák képviselő és gyógytornász, és akár gyógymasszőr is, és így közösen beszéljük meg azokat a betegeket, akiket bárki a csapatból úgy érzi, hogy be szeretne mutatni számunkra, és egy olyan közös döntést tudunk hozni, ami a beteg számára az optimális kezelést teszi lehetővé. Nem egyszer előfordul, hogy elkezdem én a kezelést gerincsebész, idegsebészként, majd folytatja a gyógytornász kollégám a kezelést, adott esetben a fájdalomterapeuták is elvégeznek egy vizsgálatot és vagy beavatkozást. Azt gondolom, hogy ez egyelőre nagyon kevés intézményben valósul meg olyan harmonikusan és egymást kiegészítve, ahogy ezt mi tudjuk a betegek számára biztosítani.
Igen, ez egy meglehetősen ritka gondolkodásnak számít még manapság is, és ezt őrizni kell, gondolom, önnek is, mint orvos igazgatónak ott az intézményben, hogy ez a szellemiség ez így uralkodjon és fennmaradjon.
Igen, erre én nagyon vigyázok, hogy ez ne csak az én szakmám területén, hanem a klinika összes társszakmája területén ez a szemlélet legyen a döntő, és mindenki próbáljon úgy együtt dolgozni a kollégánkkal, hogy ez a beteg érdekeit vetítse előre. Nagyon gyakran konzultálunk a pszichiáter kollégákkal, vagy a gastroenterológiai kollégákkal. Intézetünk méltán neves arról, hogy a mikrobiom alapú ellátás nálunk az egy kulcs terület ilyen formán, amennyiben például egy túlsúlyos beteg érkezik hozzám, őt azonnal megkérem a kollégáimat, hogy ők is indítsák el azon az életmód terápián, ami ahhoz vezethet, hogy például a testsúlya az optimális mértékre csökkenjen.
Akkor, amikor személyre szabott célzott terápiáról beszélünk, akkor általában a daganatos betegek gyógyítására gondolunk. Ez esetben, tehát itt a derék és gerinc fájdalmak enyhítésében mire kell gondolni, miért van olyan nagy jelentősége?
Visszatérnék arra, amit mondtam a beszélgetés elején, hogy nem lehet a derékfájást úgy kategorizálni, hogy az egyféle betegség. Valójában a derékfájás az nagyon sok különböző fájdalom szindrómának az együttes átfogó neve, és ezt a szemléletet próbáljuk meghonosítani, hogy aki derékfájással, vagy inkább azt mondom gerinc eredetű problémákkal foglalkozik ma Magyarországon, vagy szélesebb körben a világon, az tekintsen erre úgy, hogy ez egyféle megnyilvánulása, de nagyon sok különböző problémának, és ebben rendkívül fontos, hogy precízek legyünk, és ne elégedjünk meg a standard terápiával, mert az igazán célra vezető, hogyha tudjuk, hogy a problémát egy porckorong okozza, akkor annak az optimális kezelését ajánljuk a beteg számára, és ne egy standard terápiát. És ebbenek egyébként része az is, hogy például a saját gyógytornász részleget indítottunk el, ahol folyamatosan, ugye, ahogy kezeljük a betegeket, és nézzük a javulásukat, hogyha elakad a javulás, akkor rögtön a kollégák visszajeleznek, hogy itt most valami baj van, nem úgy halad a beteg, ahogy kellene, nézzük meg, hogy biztosan mindent jól csinálunk-e.
A beszélgetés elején utaltunk arra, hogy csak nem 80%-a érintett a lakosságnak valamilyen derékfájdalomban.
Az élete során ezt hozzátenném, a statisztika erről szól.
Hát igen, de igen, előre jött az életkori érintettség, hogy így fogalmazzak ebben az internetes gép előtt ülős világunkban, nem?
Vannak tendenciák, amelyek szerint ez kissé előrébb jött, de azért döntően ma is akkor előre haladtával jön a betegek nagyobb száma, tehát valóban többet ülünk, de azért az még egy fiatalabb generáció viszont többet is mozog valamelyest, mert már nem annyira ezek a statikus munkahelyek vannak előtérben. Tehát egy kettősséget látok én személy szerint, de való igaz, hogy a sok ülés az mindenképpen egy rizikófaktor.
Az okok felderítése és a fájdalmak enyhítése mellett jut idejük például felvilágosító munkára is?
Ezen a területen biztosan, hogy sosem elég. Készülünk ilyenre, most is tartottunk orvosok számára egy továbbképzést. Ennek a keretében is próbáljuk a felvilágosítást végezni, de emellett készít házon belül olyan anyagokat, amelyeket az internet különböző fórumain elérhetővé teszünk, ami a betegek számára is elérhető, amiben próbáljuk ezeknek a problémáknak az okait feltárni és a lehetőségeket bemutatni.
Beleolvastam itt a szakmai anyagba, és ugye, ha jól mondom, valamiféle blokkád megoldásokat is alkalmaznak itt a gyógyító fájdalomenyhítő munka során, vagy beavatkozás során. Ezek végérvényesnek mondhatók, vagy visszavisszatérő betegek is vannak ugyanazon panasszal?
A blokkád kezelés az egy talán a köznyelv által jobban elfogadott formája, ezért használom ezt. Valójában itt infiltrációs beavatkozásokról beszélünk, amikor valamilyen problémára, egy adott területre, nyilván injekciós tűvel eljuttatunk egy gyógyszert, egy őssejtet, egy csontvelőből egy aspirátumot, tehát valamilyen olyan anyagot, ami az helyben hat és gyógyulást segít. Általában egyszer alkalmazzuk, és utána megfigyeljük, hogy milyen reakciója van rá a betegnek. Tehát először mindig ez egy egyszeri kezelés, ez nem egy sorozatkezelés, és amikor látjuk a hatását, ha az egy hosszabb hatás, akkor lehetséges, hogy nem kell megismételni, de elképzelhető, hogy egy év múlva vagy fél év múlva meg kell ismételni. Olyan is van, amikor több probléma van, és az több lépcsőben kezeljük. Ezek a minimál invazív fájdalomcsillapító beavatkozások, ezek rendkívül hatékonyak tudnak lenni, de ennek az előfeltétele a precíz diagnózis.
Nem akarok én hiú reményt kelteni senkiben, de ugye ha fájdalma van az embernek, akkor előbb-utóbb útja az orvoshoz vezet. És hát a gerinc és derék fájdalom gyógyítása többnyire gerincműtéttel fejeződik be. Ezek a kezelések adnak okot az optimizmusra, hogy valamelyest késleltethető az ilyen beavatkozás?
Szerencsére többnyire nem ennyire súlyos a helyzet, tehát a kisebbség kerül gerincműtétre, nem is bírná az ellátórendszer, de egyébként pontosan ez a célunk, mind a felvilágosítással, mind a megfelelő életmódterápiával, hogy igazából az ideális sebészet az, ahol elkerüljük a sebészetet. Tehát akkor kezelünk jól egy beteget, ha nem kell megoperálni. Ez a célunk, és pontosan ebben segítenek ezek a minimál invazív blokkád vagy infiltrációs kezelések, hogy amennyiben lehetséges, akkor a műtétet kerüljük el, abban az esetben, ha ez az út a megfelelő a beteg számára. Viszont ugye én gerincsebészként nagyon fontosnak érzem, hogy azt is hangsúlyozzuk, hogy egy olyan helyzetben, ahol viszont a műtét a megoldás, azt akkor jól indikáljuk, jól hajtsuk végre, és ezek a betegek viszont nagyon jól vannak egy sikeres gerincműtéttel. Tehát ez a célunk, hogy minden eszközt, ami rendelkezésünkre áll, egy gyógyszertől, a gyógytornától, a masszázson keresztül, a blokkádkezelésekig és a műtétig, alkalmazzunk annál a betegnél, akinek valóban arra van szüksége, és ne az legyen a limitáló, hogy mi mit tudunk, és akkor azt végezzük mindenkinél, amit tudunk, hanem amit nem tudunk, azt elküldjük ahhoz a kollégánkhoz, aki azon a területen a szakértő, és ugyanezt történik, ha az ő területükön valahol esetleg falba ütköznek, akkor ők tovább küldik nekünk, és ez csodálatosan megvalósul ebben a körben, hogy mindenki a saját területén belül mozog, és ami már nem odavaló, azt a beteget elküldjük ahhoz, aki ért hozzá, és szerintem ez a kulcs a jövőben a gyógyításnak.
Nagy figyelmet fordítanak ott a Mind Klinikán a kutató munkára, és pontosabban kutatási eredmények alkalmazására is, ha jól tudom.
Így van, folyamatosan követjük a szakirodalmat, és próbáljuk a klinika hétköznapi életébe azokat a kezeléseket és azokat a diagnosztikus módszereket bevezetni, amik azért kiállták a tudomány próbáját, tehát nem kísérleti vizsgálatokat vagy beavatkozásokat végzünk, hanem kizárólag megalapozott, de a szakirodalom alapján már elérhető eljárásokat vezetünk be, ez nagyon fontos célunk.
Manapság sokat beszélünk a post-covid tüneteiről, beszélünk a mentálhigiénés állapotról, a lelki problémákról, amelyek előbb-utóbb testi megnyilvánulásban jelentkeznek meg, testi bajokban, fájdalmakban. Ez esetben is szóba hozhatjuk, ugye?
Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a klinikának a különböző rendelései abszolút lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezen spektrum, amiről most beszélt, bármelyik pontján tudjunk segíteni a betegeknek, és hangsúlyozom, itt is az a cél, hogy akár melyik ponton lép be egy beteg a klinikánkra, elvégezzük a megfelelő diagnosztikát, és ahhoz az orvoshoz, ahhoz a kollégánkhoz, vagy gyógytornász kollégánkhoz irányítjuk tovább, akire éppen a betegnek a legnagyobb szüksége van.
Azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy megpróbálunk ezt is beépíteni a feladat körünkben már, ami a felvilágosító munkát illeti, tehát hogy ezzel is foglalkozunk. Én búcsúzóra azt kérdezném, vagy azt kérném öntől, igazgató úr, hogy ha felvilágosító, tájékoztató mondatokat kellene közreadni most a lakossághoz, akik derékfájdalomban szenvednek, vagy még éppen nem, mit javasol, mire ügyeljenek, hogy tartsák meg azt a bizonyos egyensúlyt az életminőségük fenntartása javítása érdekében.
Akinek még nem fájdalmak, annak azt mondanám mindenféleképpen, hogy nagyon vigyázzon a testsúlyára, a mozgásra, és arra, hogy az életében amennyire megoldható a gerincét kímélő módon élje, tehát tudatos legyen mindenki a hétköznapokban, hogy hogyan emel, hogy mennyit ül, hogy hogyan ül, de főleg, hogy a testsúlyát és a testi-lelki egészségét megtartsa. Akinek már fájdalmak, annak meg azt tudom mondani, hogy ne nyugodjon bele. Vannak olyan esetek, amikor már nagyon megkötött a kezünk, de ez a ritkább. Minden esetben megpróbálunk segíteni, nem szabad belenyugodni, és a gyógyszer szedés és fájdalomcsillapítás az lehetőség szerint az ne éveken át a megoldás legyen, hanem sokkal inkább keressük az okiterápiát, amiben én hiszek.
Történetesen a Mind Klinikán, amelynek orvosigazgatójával, dr. Enz László idegsebésszel, intervenciós fájdalomterapeutával beszélgettem. Köszönöm szépen az interjút!
Én is köszönöm a lehetőséget.